politikai gyilkosság, megölt csecsemők, és ennél fogva gyászoló családoknak a sokasága. Hogy várhatták ilyen körülmények között Izrael fiai, ezek a gyászoló családok a születendő messiást? Milyen hangulat jellemezhette akkor Betlehemet, Jeruzsálemet, Jeruzsálem egész környékét, és így hova tovább egész Izraelt? Egy olyan királynak az uralkodása alatt, aki úgy tűnik, hogy kész, vagy akár képes lenne még a messiást is megölni. Hogyan várhatták a messiást, akiről egészen addig a világ megmentőjeként, Izrael szabadítójaként, a népük új fejedelmeként, a boldogság letéteményeseként gondolkodtak, hogyan várhatták ezek után olyan szívvel, amin a gyász mérhetetlenül eluralkodott, olyan fájdalommal, amire nem is készültek egészen addig. Méltatlanság, harag, dű, kétségbeesés és totális reménytelenség. Ez jellemezhette ekkor a két esztendős vagy annál fiatalabb fiú gyermekeknek a szüleit és családjait, abban az időben, amikor Izraelben egyébként már valamiféle messiás várás megfogalmazódott. És a mai kérdésünk az az, hogy mit tudunk mondani mi ma azoknak a családoknak, akik szenvedést élnek át. Mi a mi üzenetünk? Mit tudunk mondani a szenvedésről azoknak, akik nagy fájdalmakat, akik méltatlanul viselt terheket, óriási szenvedés, gyászt és fájdalmat élnek át? Mi a mi üzenetünk ma? Erre a kérdésre két aspektusból keressük a választ, és meg fogjuk nézni, hogy milyen az a világ, amely körülvesz bennünket, amelyben élni vagyunk kénytelenek, és meg fogjuk nézni, hogy milyen az a világ, amelyet Isten készít számunkra ehelyett, a világ helyett. Az első, amit mindenképpen el kell mondanunk a szenvedés kérdéskörének a kapcsán, hogy a sátán ezen a földön, mint ennek a földnek a jelenlegi jogos tulajdonosa, mindent megtesz azért, hogy téged, engem, a családjainkkal, a környezetünkkel együtt teljes reménytelenségbe taszítson. Amikor a szenvedés kérdéséről gondolkodunk, akkor ez az első, amit tisztáznunk kell magunkban. Az a világ, amelyben élünk, jelenleg még a sátán jogos uralma alatt áll. Ez az uralom, ez egyre fogy, ezt ünnepeljük adventkor, erre emlékeztetjük magunkat, hogy a sötétség birodalma urának a hatalma egyre fogy, de jelenleg még ez alatt, az uralom alatt élünk. Ezért tehát ezt a világot nem a kedvesség, nem a jóság, nem a szeretet jellemzi elsősorban, hanem e világ urának és fejedelmének az attitűdje, a hozzáállása, a jelleme az, amivel lépten nyomon találkozunk, márpedig a sátán elsődleges célja, hogy teljes reménytelenségbe taszítson bennünket. Hát ennek a különböző formáival, variációival és nehézségi szintjeivel és terheivel szembesülünk mindannyian nap mint nap, igaz? Heródes egy hamisítatlan uralkodó, egy hamisítatlan, gonosz, sátáni erővel bíró, felhatalmazott uralkodó. Szeretnék a szakirodalomból felolvasni egy gondolatsort, csak hogy lássátok, hogy Heródesnek nem egy hirtelen jött ötlete volt az, hogy hát ki kéne írtani a betlehemi gyerekeket, nehogy véletlenül a messiás majd közülük származzon, és rátegye a kezét az én trónomra. Ez nem egy hirtelen vezérelt ötlet volt tőle, hanem a szívének a mélységeiből az származott, amit az ő ura, akinek átadta a szívét, a sátán megtanított neki. Ez pedig az, hogy féltsd a hatalmat, mert addig lehetsz biztos, addig érezheted magad biztonságban, amíg a hatalom a te kezedben van. És nézzétek meg, hogy ez a hatalmi mintázat hogyan jellemzi minden korok, minden gonosz hatalmát és uralkodóját. Mert ahogyan a mi célunk az, hogy olyanná váljunk és formálódjunk, mint a mi Urunk Krisztus, a sátánnak a célja pontosan ugyanez, hogy a követői olyanná váljanak, mint ő. A sátánban nincsen semmi jó, nincsen semmi szép, nincsen semmi kedvesség, a jóságnak a nyoma is hiányzik belőle. És amikor arról gondolkodunk, hogy miért ilyen ez a világ, és mit tudunk mi mondani a szenvedésben élőknek, akkor ezen az alapálláson kell kezdenünk. Szóval, milyen uralkodó volt ez a Heródes? Nézzétek, ezt mondja a szakirodalom. Végül a szörnyű kegyetlenségei is olyan elégedetlenséget váltottak ki, amely utolsó éveiben lázadásban robbant ki. Saját családja minden tagját kiirtotta. 35-ben Arisztobulost, feleségének Mariamnénak, a 17 éves öccsét előbb főpappá tette, aztán vízbe folytatta. Ezek mind, amiről majd olvasok, koncepciós perek és politikai gyilkosságok lesznek. Tehát vízbe folytatta a saját unokaöcsét. Egy évre rá nagybátyját, Józsefet végeztette ki. 30-ban megölette az öreg Hirkánoszt, apósát, a csonkafülű volt főpapot, egy év múlva feleségét, Mariamnét. 28-ban anyósát, Alexandrát, 25-ben Mariamnétól, a feleségétől született két fiának kivételével, akik Rómában nevelkedtek, valamennyi még életben lévő Hasmóneust. Ez volt a tágabb családja. De a két fiú, Alexander és Arisztobulosz sem tudták elkerülni Heródes hatalomféltését. Hazatérésük után nem sokkal, Krisztus előtt 7-ben, éppen Szebasztéban, ahol 30 évvel előbb anyjukkal házasságot kötött, egy bírósági komédia lejátszása után mindkettőjüket felakasztatta, és velük azt a 300 férfiút is, akik most már kiálltak a két királyfi mellett. Végül halála előtt az edomita Dorisztól született fiát, Antipátert is vérpadra juttatta. Azért nem ilyen önéletrajzot szoktak írni általában az emberekről, nem? Tehát ennek az embernek a szívében olyan mértékű volt a hatalomféltés, hogy szó szerint mindenkit, aki várományosan a trónjához hozzáférhetett volna, azt kivégeztette, megölette. Legyen szó a fiairól, a feleségeiről, az apósáról, az anyósáról, bárkiről. Ez a sátán szívének a mintázata. És akkor gondoljatok bele, hogy ezek után nem is csoda, hogy időről időre eljönnek olyan uralkodók, akik ugyanezt a mintázatot követik. És megjelenik egy Hitler, megjelenik egy Sztálin, és pontosan ugyanezt a mintázatot látjuk. Mert ahogyan az Úr Jézus követőket gyűjt, és meg akarja ajándékozni őket örök élettel, és át szeretné formálni őket, vagyis bennünket a saját képére, hogy még szeretetteljesebbek, még jobbak, és egyre tökéletesebbek legyünk, ugyanezt a mintát hatalomféltésből, Istenre való féltékenységből a sátán is utánozza. És akik átadják magukat ennek a mintázatnak, ennek az erőnek, azok olyanokká is válnak, mint ő. Azt mondtam, hogy a sátán mindent megtesz ezen a világon azért, hogy teljes reménytelenségbe taszítson bennünket. Hát nézzétek, ezt olvastuk a 16. versben. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket ahhoz az időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott. Az ókori Betlehemről azt tartják, hogy nem volt egy túlságosan nagy település. De még hogyha nem is volt egy túl nagy település, hanem valamelyik kisebb magyarországi faluhoz volt hasonlítható, egy olyan 500-1000 fős településhez. Hát akkor is volt ott annyi gyermek, hogy azoknak a kivégzése azért nem maradt nyom nélkül. Az a megfogalmazás, amiről itt olvastunk, hogy Jeremiás proféciája is többek között beteljesedett ebben az eseményben, hát azt Jeremiás elsősorban arra az eseményre vonatkozóan profétálta, amikor a babiloni sereg összegyűjtötte a deportáltakat ezen a Ráma nevű helyen. Ott volt a deportációs bázis, és ott volt az, ahol elszakították egymástól a gyermekeket és a szüleiket, az időseket és a leszármazottaikat, és vitték őket Babilonba, 2400 kilométerre eldeportálták őket. Tehát azt mondja Máté, hogy hasonló volt a hangulat ahhoz, amikor Izrael fiait vitték Babilonba, és hát képzelhetitek, meg sajnos film élményeink is vannak azokról a helyzetekről, amikor mondjuk a 900-as évek közepén, a 40-es években marha vagonokba terelték a zsidó származású falusi lakókat, és vitték őket valamelyik kivégző táborba vagy munkatáborba. Na hát ugyanezt történt meg 2000 évvel, illetve 2500 évvel korábban Rámában, amikor a babiloni foglyokat készültek deportálni. És azt mondja Máté, hogy olyan volt a közhangulat, mint annak idején. Most képzeljétek el azt, hogy hát a mi gyülekezetünk ugyan nem 500 fős, de mondjuk azt mondanák, hogy bejön a rendőrségnek néhány képviselője egy teljesen hivatalos irattal, és azt mondja, hogy minden két évesnél fiatalabbat, vagy maximum két évest, azt elviszünk. Még nem is kell azt mondani, hogy kivégezni viszünk, csak elviszünk. Hát milyen lenne itt a hangulat? Szerintetek milyen érzések halmozódnának fel bennünk? Mondjuk mit érezne egy szabadi Pisti, akinek elvinnék a gyerekét, és rám néz, és azt mondja, hogy a te gyereket csak néhány hónappal idősebb, mint az enyém. Az enyémet elvitték, a tiédet miért hagyták itt? Mi lenne azokkal, akik itt futkároznak, meg totyognak közöttünk, és mondjuk a Berci családnak az egyik fiát elviszik, a másikat itt hagyják. Szerintetek utána mekkora kedve lenne mondjuk a szabadi családnak, mekkora kedve lenne a Berci családnak, vagy és így tovább folytathatnánk, eljönni ide Isten tiszteletre, és azt mondani, hogy mi itt továbbra is szeretjük és tiszteljük az Urat, és továbbra is várjuk azt a messiást, aki miatt a gyerekeinket elvitték. Hogy gyűlnénk utána össze? Mekkora lenne közöttünk a gyász? Micsoda harag, dű, milyen indulatok jönnének ki belőlünk? Képzeljétek el! Igaz? Na hát ez jellemezhette Betlehem lakóit is, sőt, a jeruzsálemieket és a Jeruzsálem környékieket is, hiszen Betlehem körülbelül 10 kilométerre volt Jeruzsálemtől. Tehát amikor azt hallhatták a jeruzsálemiek, hogy Betlehemben Heródes vérfürdőt rendezett a gyermekek körében, na az biztos, hogy onnantól kezdve néhány hétig nem engedték ki a jeruzsálemi játszóterekre a gyerekeket, a szüleik. Hanem mindenki behúzta fülét, farkát, és azt mondta, hogy nem megyünk sehova, mert itt már nem lehet tudni, hogy mi fog történni kint az utcákon. És ez a hangulat terjedt egyre inkább és egyre jobban. Miért? Azért, mert az emberek szívére ráült az, amit a sátán el akar érni kezdettől fogva, hogy nincsen remény, hogy azok, akiknek kivégezték a fiatal gyermekeiket, a jövőjüknek a reménységeit, a jövőnek a letéteményeseit kiragadták a kezükből egy őrült uralkodó, őrült tervének megfelelően, és nincs értelmezhető magyarázat arra, hogy miért kellett ennek megtörténnie. Miért? Azért, mert Heródesnek van hatalma, és ezzel visszaél. Azért kell az én gyerekemnek meghalnia. Erre nincsen értelmes magyarázat. mit érezhettek akkor, és hogyan gondolkodhattak ezek az emberek. És ráült az egész társadalomra annak az érzése, hogy teljesen mindegy, mit teszünk, kiszolgáltatottak vagyunk, és az életünk nincs biztonságban. Egy olyan országban élünk, ahol elnyomnak bennünket, egy olyan királyunk van, aki képes kivégeztetni a gyermekeinket, egy olyan világban élünk, ahol nem tudhatjuk, hogy a jövőben lesz-e olyan, aki majd gondoskodik rólunk, mert bármikor elvihetik, elvehetik és kivégezhetik azt, akire mi a jövőnket alapoznánk, építenénk, akik a szívünk csücskei. Na ez a sátán célja. Ez volt akkor is. Ez volt korábban is, nézzétek, milyen döbbenetes mintázat. Azért ez ismerős, nem, hogy a 2 éves vagy annál fiatalabb fiúgyermekeket össze kell szedni, és ki kell végeztetni őket, igaz? Honnan ismerős ez a számunkra? Mert Mózes idejében az egyiptomi fáraó nagyszerű ötlete ugyanez volt. Túl sokan vannak a zsidók, túl könnyen felnövekedhet az a vezető generáció belőlük, akik egyszer csak azt mondják, hogy nem leszünk tovább rabszolgák. Mi tehát a módszer kivégeztetni a jövő leendő zsidóit és vezetőit? Mert a sátán bizonyos szempontból nagyon ravasz és nagyon kreatív, más szempontból ugyanazokkal a módszerekkel dolgozik. És Isten népének megvan az a lehetősége, hogy megismerje ezeket a módszereket, és megismerje a sátán szívét. Tehát teljes reménytelenségbe akar taszítani. Úgyhogy, amikor majd a karácsonyi asztalnál üldögélünk, és esszük a finomabbnál finomabb ételeket, és összebújunk a szeretteinkkel, és együtt társasozzunk, meg beszélgetünk, meg filmezünk, akkor tudatosuljon bennünk, hogy gazdagok vagyunk. Testvéreim, tudatosuljon bennünk, hogy gazdagok vagyunk. És hogyha az elégedetlenségnek az érzése járná át a szívünket, mert nem működik az ajándék, amit kaptál, mert elmegy az internet fél órára, és szenvedni kell, mert nem cserélik vissza a boltban azt, amit nagyon szeretnél visszacserélni, mert nem olyan, mint amilyet te elképzeltél, hogy szeretnél kapni, akkor jelenjen meg előtted, hogy mit érezhettek a betlehemiek azon a 2000 évvel ezelőtti karácsony körüli éjszakán, vagy napokban. A mi világunkban jelenleg béke van. Az országunkban béke van. Az uralkodónk nem egy véreskezű, mindenkivel leszámolni kész vezető. Otthon vár a meleg ágy, a csapódból folyik a meleg víz, és néhány nap múlva körbe fognak venni azok, akiket a legjobban szeretsz. Úgyhogy amikor az elégedetlenség felnövekedne a szívedben, akkor ezen a szemüvegen keresztül néz rá arra, hogy mit van. Mert a sátánnak a célja mindig ugyanaz lesz. Nézzétek, Jézus így fogalmazza ezt meg János 10:10-ben. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Ez ne legyen titok előttünk. A sátán soha nem akar nekünk jót. Krisztián, gyere ide egy kicsit, kérlek. Szeretném illusztrálni, hogy működik a sátán a mi életünkben. Gyere ide, kérlek. A sátán úgy mutatkozik be, mint aki a barátod. Igaz, mi is azok vagyunk. Eddig legalábbis azt hitted. Úgy mutatkozik be, mint a barátod, mint a jó akaród, a jó tevőd. Aztán valahogy becsempész az életedbe egy kis fájdalmat. És elkezdi egy hátra csavarni a kezedet. És egy ideig még csak azt érzed, hogy valami nem teljesen okés. Aztán egy idő után elkezd ez a fájdalom növekedni. És növekedni. És úgy érzed, hogy húznád ki magadat alóla, igaz? Tudom, hogy nagyon stram vagy, de azért a szuszogásodból arra következtettem, hogy itt van némi fájdalom. Na és képzeljétek el, hogy a sátán nem áll meg itt, hanem csinálja tovább, és tovább, és tovább, és térdre akar kényszeríteni, és tovább, és tovább, és tovább, és csavarja a kezedet, és okozza a fájdalmat. Ez már nem túl jó pozíció, igaz? Köszönöm, nagyszerű illusztrátor voltál. Majd vendégem vagy egy jó masszírra, jó? És addig okoz fájdalmat, amíg a végén térdre nem kényszerít, de az sem elég neki, hanem amikor térdre kényszerített, akkor tovább gyötör egészen addig, amíg azt nem mondod, hogy ennél már a halál is jobb lenne. És akkor mondja, hogy most értem el a célomat. A teljes reménytelenség a célja. A totális kétségbeesés. Hogy úgy érezd, hogy ebből a szituációból nincsen szabadulás. Hogy úgy érezd, hogy az agyad szétpattant, hogy a szíved elfolyt, mint a víz, hogy nincsen remény, nincsen jövő, és nincsen értelme az életemnek. Ez a célja. Amikor elkezdesz reménytelenségbe süllyedni, akkor kiálts az Úrhoz. Tudjátok, mostanában egyre fontosabbá válik számomra az a gondolat, az a bibliai alapvetés, hogy Jézus neve az egyetlen, akit mi segítségül tudunk hívni, és valós segítség. És Jézus nevét azért írja a Biblia, hogy hívd segítségül, hogy nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amely által üdvözülhetnénk, akit segítségül hívhatnánk, mert ez a világ olyan, ahol segítségre van szükségünk. Csak a nagy jólétünkben sokszor nem is igazán érezzük, hogy segítségre van szükségünk. De Isten nélkül ilyen nyomorultak vagyunk. És sokasodik a fájdalom, és mi majd azt mondjuk, hogy megoldjuk, megoldom én. Aztán hoppá, recsen a karod, meg térdre kényszerülsz, és sokszor akkor kezdünk el segítséghez folyamodni. Amikor már ott vagyunk a teljes reménytelenségben. De nekünk van egy Istenünk. És hogyha az a kérdés, hogy mi a mi válaszunk a szenvedés kérdésére nézve, akkor az, hogy Isten nem ezt a világot készítette az embernek. Ez a világ nem olyan, mint ahogy Isten tervezte. Csak a keresztényeknek ez az üzenet volt a központi üzenetük évszázadokon keresztül. Hogy ez a világ nem a mi világunk. Hogy itt csak vándorok vagyunk, átutazók. De keményebb képekkel élve börtönben vagyunk itt. Zálogházba adtak bennünket, és várjuk a mi megváltásunkat. Ez volt a keresztények üzenete évszázadokon át. És aztán, ahogy nőtt a jólét, úgy felejtettük el ezt az üzenetet, és úgy vált minden más fontosabbá. És akkor jönnek az önsegítő gondolatok, meg a gyarapítást előtérbe helyező gondolatok. Ha Krisztusé vagy, ha Krisztus él az életedben, akkor sikeres leszel, gazdag leszel, akkor majd jól megy sorod. És valahogy az az üzenet, hogy nem ez a világ a mi világunk, mert ezen a világon a sátán uralkodik, és kímélet nélkül teljes reménytelenségbe akar taszítani, ez elhalványodott. De a szenvedésre ez a mi válaszunk. Mert tudjátok, hogyha elkezdünk magyarázkodni, és most nem leegyszerűsíteni akarom a szenvedés kérdését, távol álljon tőlem. Nagyszerű könyvek születtek az elmúlt időszakban is ebben a témában, például Tim Keller, New York-i lelkipásztor, a Szenvedés kohójában című könyve, karácsonyi szünetben elolvasható, kiváló írásmű erről a kérdésről. De az alapállás az mégiscsak az, hogy ezen a világon, a sátán uralma alatt semmi jóra nem számíthatunk. Semmi jóra. Amíg békeidő van, mint most, addig hálát adhatunk érte. Amíg nincsen ennél nagyobb nyomorúság, addig fel kell töltenünk a szívünket. Mert eljön az az idő, amikor nem lesz béke, amikor nem lesz jólét. Mert ha nézitek a világtörténelmet, akkor ezek hullámokban, ciklusokban ismétlődnek. De nekünk megvan ez a felismerésünk Isten ismeretéből. Az üzenetünk második fele, az pedig így hangzik. Isten éppen azért küldi el a fiát ebbe a halálosan veszélyes világba, hogy kiszabadítson minket az értelmetlen szenvedésből. Ez a mi üzenetünk. Ez az, ami mindenkor, minden emberének egy valóságos, érthető és élő üzenet lehet. Mert mindannyian szenvedünk. Ebben a világban mindenki szenved. A szenvedésnek persze van egy olyan része, ami Isten jogos büntetése rajtunk, azért, mert elszakítottuk magunkat tőle. Ezért van az, hogy a munkában sokszor nagyon nagy befektetett energia nagyon kicsi eredményt hoz. Ezért van az, hogy Isten azt mondta, hogy bizony, barátom, mivel kivetted az uralmat a kezemből, ezért a föld bogáncs kórót és tövist hajt majd neked. Te pedig arcod verejtékével eszed a kenyeredet, míg vissza nem térsz a porba. Az élet tehát, amit Isten úgy képzelt el, hogy gazdag, gyümölcsöző, prosperáló legyen, ahol a munka és a nyugalom azok egy szinten voltak az Édenkertben, ahol Istennel együtt járt az ember és tanult tőle, és nem kellett azon gondolkodni, hogy hogyan éli túl, mert erről a kérdésről szükségszerűen nem kellett gondolkodni, hiszen Isten gondoskodott. Ezért minden másra volt elég idő. Minden másra volt lehetőség. De ebben a világban, amiben kiűztük magunkat, ebben gondoskodnunk kell magunkról, mert így döntöttünk. Ebben a világban keményen kell dolgoznunk, sok munkával kicsi eredményért. Mert minél nagyobbak vagyunk, annál inkább megértjük, hogy arra, amit mi igazán szeretnénk, egyre kevesebb időnk lesz. Igaz? És telik az idő, múlik az idő, egyre öregebbek leszünk. Azt gondoljuk, hogy majd egyszer valamikor több időnk lesz, és megvalósíthatjuk azt, amit tényleg szeretnénk. De én még nem nagyon találkoztam olyan nyugdíjassal, aki azt mondta volna, hogy soha ennyi időm nem volt. Ehhez képest inkább mindig azt mondom, hogy mindig azt hallom, hogy soha nem voltam még ilyen elfoglalt. Annyi dolgom van, hallod? Hogyha lecsupaszítjuk az emberi életet, akkor valójában arról van szó, hogy ez a világ, amiben élünk, ez egy halálosan veszélyes világ. Gondoljatok csak bele. Itt szó szerint a túlélésért küzdünk. Azért küzdünk, hogy legyen mit ennünk. Most ebbe belegondoltatok már? Azért dolgozunk, hogy ne haljunk éhen. Azért dolgozunk, hogy legyen miben ruházkodnunk, mert egyébként fáznánk, vagy melegünk lenne. Az emberi élet ezen a földön a túlélésért vívott hajsza. És egészen addig így van ez, amíg fel nem ismeri az ember, hogy van egy gondoskodó teremtő. És ebben áll a mi életünknek az egyik kulcsa. Ettől tudunk mi többet adni az embereknek. Ez a mi nagy üzenetünk, hogy az Isten gondoskodik most is, még rólad is, aki az életed közepén járó felnőtt férfi vagy, rólad is gondoskodik Isten, meg a rád bízottakról is, hogyha segítségül hívod az ő nevét. De ez a világ a túlélésről szól, és aki ezt nem érti meg, ne is csodálkozzunk rajta, hogy az emberekből vadállatok válnak. Mert nincs mit csodálkozni azon, hogy az emberekből vadállatok lesznek, hogyha az életük szakadatlan hajsza a túlélésért. Hát ezzel az igével kezdtem, most emlékeztessük magunkat. János 1:5-11. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Ennek a világnak az alaptermészete a sötétség. Isten próbált benne világosságot gyújtani, mi történt? Kivégezték. Kivégeztük. Ez a világunk. Alapvetően sötétben van. Mit mond Pál apostol szintén a mi élethelyzetünkről? Galata 1, 3, 4. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Ez a jelenlegi, egy gonosz világ. Ebben hiába próbálod keresni a boldogságodat, időnként rátalálsz, jellemzően nem. De hogyha ezzel számot vetsz, akkor nem is fogsz szakadatlan, körömszakadtáig tartó harcot vívni a boldogságért. Mert tudod, hogy az hol lesz majd elérhető. Megemlékezünk Jézus születéséről minden évben. Nézzük a kis tiszta, fehér gyolccsal beburkolt jászolt, a karácsonyfának a tövében, amelyen égnek a gyertyák, meg az izzók. Emlékezünk a meleg szobában erről az estéről, ott még minden tiszta, minden szép, ott még az állatoknak sincsen szaga, amik ott voltak a jászol mellett. Olyan kis édi-bédi. Tünci-bünci, szép, kedves, cuki. De a valóság az az, hogy Jézust Isten egy halálosan veszélyes világba engedi be. De gondoltatok már erre? Te elküldenéd a gyerekedet Budapesten egy éjszaka a 8. kerületbe? Úgy, hogy ott hagyod egyedül? Vagy Mexikóvárosban elengednéd a kezét egy családi nyaraláson, a világ egyik legveszélyesebb városa, oda fegyver nélkül éjszaka emberfi, aki nem megy. Vagy Brazília város, ugyanez. Jézust így küldte el Isten ebbe a világba, törékenyen, kisbabaként, úgy, hogy az élete első percétől kezdve szó szerint halálos veszélyben volt. És hogyha Isten a mennyből a tökéletes tudása révén nem instruálja Józsefet, meg a bölcseket, hogy hova menjetek, de így kézi vezérléssel, oda mész, oda nem mész, onnan eljössz, most jössz el, most mész oda. Ha nem mondja ezt Isten a mennyből a tökéletes tudás révén, akkor a fiának az élete kockán forgott volna. Tehát Isten a te meg az én megváltásomat véresen komolyan gondolta. Hogyha valamikor, ha bármikor is felmerül benned, hogy Isten mennyire szeret téged, akkor gondolj arra, hogy te mennyire engednéd be a fiadat, vagy a lányodat, a kisgyermekedet egy ilyen közegbe, és Isten megtette ezt érted. Ránk bízta az emberekre, akikről tudta, hogy nincsen bennük jó. Tudta, hogy a világunk a sötétség birodalma. Tudta, hogy a sátán abban a pillanatban ki akarja majd végezni, amikor közénk érkezik. Tudta, hogy az övéi között lesznek számosan olyanok, mint Heródes. Az ő követői, az ő képére és hasonlatosságára formálódó velejéig romlott emberek. Azért képzeljétek el ezt, hogy mi lehetett ennek az uralkodónak a fejében. Azt mondja magáról, hogy én még a Mesiást is képes vagyok eltávolítani az útból. Azért ebben mekkora önbizalom van? Mekkora arc kell ehhez? És mekkora hatalom? De Jézust beengedi Isten ebbe a jelenlegi gonosz világba, és vállalja a kockázatot, érted és értem. Ezért a megváltásunk ilyen szempontból is véresen komoly. Nem játék, nem csili-villi, hanem Isten terve, hogy te és én örök életet nyerjünk. És utolsó gondolatként nézzétek, hogy mit mond Péter a levelében, és ez a mi végső válaszunk a szenvedés kérdésére. Egy olyan világban, ezt még engedjétek meg, ahol nem a karodat csavarják ki, meg nem játékból. Egy olyan világban, ahol ez a fajta gyilkos indulat, hogy távolítsuk el azt, ami nekünk teher, aki a saját hatalmunk gyakorlásában megakadályozna bennünket, ez a gyilkos indulat Magyarországon, és csak Magyarországon, évente több tízezer abortuszban valósul meg. Mert azt mondják, hogy ez, ami bennem van, ez nem kell valami miatt. Távol álljon tőlem, hogy egy kaptafa alá vegyek minden olyan hölgyet, nőt, akinek abortuszban van része. Az is lehet, hogy itt közöttünk is ülnek olyanok, akiknek ezzel a fájdalommal kell együtt élniük. Számos ok van, ami miatt egy ilyen megtörténhet. De az esetek döntő többségében arról van szó, hogy ez az élet számomra kellemetlen, teher. Nem kell, megakadályozna abban, ahogyan én képzeltem el az életemet. Az én hatalmam gyakorlásában. Na így életek tízezrei szűnnek meg. Ma világviszonylatban 6000 dollárért el lehet adni egy gyereket, és azt tesznek vele, amit akarnak. Lehet, hogy a gyermekprostitúciónak az egyik áldozata lesz. Lehet, hogy a szervkereskedelem áldozata lesz. A gyerekszervek különösen kelendőek ebben a világban. 6000 dollár. Az nem olyan vészesen sok pénz. És vannak emberek, akik ezért eladják a saját gyerekeiket. Ma a világon minden 8. másodpercben Indiában megerőszakolnak egy nőt. Akkor számoljátok ki, hogy ez alatt a 40 perc alatt, amíg beszéltem hozzátok, hány nőt erőszakoltak meg. A világunk nem jó. A világunk összetört, sötét és veszélyes. De Isten nem ezt a világot készítette nekünk, hanem hogyan Péter apostol írja, de az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Amelyben igazság lakik. Értsd, ebben a világban nem lakik igazság. Ez a világ a hazugság birodalma és a sötétségé. Adventkor azt várjuk, gyertyát gyújtogatva, így ébrezgetve, ami kőkemény szívünket, arra emlékeztetjük magunkat, hogy új eget és új földet várunk, mert Isten azt mondja, hogy ezt nem lehet javítgatni, nem lehet foltozgatni, ezt újjá kell teremteni. És azt mondja a Jelenések könyvében a trónon ülő, hogy íme én újjá teremtek mindent. Erre várunk, ennek a reménységnek a birtokosai vagyunk mi. Jön a jobb világ, jön a tökéletes világ. És ha hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, akkor neked is helyed van ebben az újjáteremtett tökéletes világban. Amen. Nézzünk három kérdést a hétköznapi csendességekhez és a házi csoportos beszélgetésekhez. Te hogy tekintesz a saját életedre? Mennyire vagy elégedett? Legyen ez az első kérdésetek. Másodszor, mennyire vagy hajlamos reménytelenségbe süllyedni, és hogyan szoktál ebből kijönni? És három, neked mi a válaszod a szenvedés kérdésére, hogyha egy kollégád, ismerősöd, barátod, rokonod neked szegezi ezt? Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk!